a szempont, hiszen tényleg ezek a trendek is, és ennek meg is kell tudnunk felelni. Sok olyan beruházásunk volt az utóbbi években, ami kvázi ezt segítette. Több olyan háttér beruházás, amit nem feltétlen érzékel a vendég. Például említek egy vízfelhasználással kapcsolatos komoly beruházásunkat, ami gyakorlatilag zuhanyfejek, vízcsapok, stb. Porlasztókat szereltünk be, ami azt jelenti, hogy porlasztja a vizet, ezáltal jelentősen tudtuk csökkenteni a vízfogyasztást, ami szintén egy nagyon fontos szempont, vagy éppen napelemmel állítjuk elő azt a melegvizet, amivel a kinti jacuzzit fűtjük fel, és hát nagyon sok olyan eszköz szerzünk be, amelyek már környezetbarát eszközök, nagyon sok olyan a mosatással kapcsolatos olyan belső szabályokat hoztunk, amivel jelentősen tudtuk csökkenteni azt a kiló mennyiséget, ami eljut a mosodába. Tehát nap mint nap gyakorlatilag új dolgokon gondolkodunk, amivel nyilván ez a fenntarthatóságnak is egy része, de a másik pedig egy nagyon komoly költségcsökkentési szempont is, és ez a kettő az abszolút együtt jár.
Beszéltünk arról, hogy megálmodtatok egy szállodát. Hány fő kiszolgálásában gondolkodtatok, és hogy ez bevált-e ez, amit terveztetek? Úgy alakultak-e a dolgok, ahogy megálmodtátok 20 évvel ezelőtt?
Mi úgy terveztük, hogy ugye 65 szobát építettünk, és az objektumnak egy része egy apartman szárny, ami nyilván akkor, amikor ez elkészült, akkor ez értékesítésre került, és akik ezeket az apartmanokat megvásárolták, ők szerették volna akkor még, hogyha ezek az apartmanok beintegrálásra kerülnek a szállodai üzemeltetésbe. De aztán egy idő után azt láttuk, hogy ez a 65 szoba, ez teljesen optimális, és nem feltétlen kell még a kapacitást növelni. Nyilván ebben az is benne van, hogy azért itt évről évre, ahogy említettem, nőtt a szállodai szobák száma a városban. Tehát én azt gondolom, ezzel a 60-65 szobával mi abszolút azon a piacon, amin mi jelen vagyunk, és markánsan jelen vagyunk, azzal teljesen jól tudunk gazdálkodni.
Beszéljünk még arról, hogy tapasztalataid szerint milyen szempontok alapján választanak szállodát a vendégek a Balaton északi partján? Itt az árértékarány, az exkluzivitás, vagy az egyedi élmények azok, amik befolyásolják?
Szerintem a Balaton partján nagyon meghatározó a lokáció, tehát azért a vendég számára nagyon fontos, hogy az a hotel hol helyezkedjen el. Elsődleges szempont lehet az is, hogy milyen a panoráma, honnan mit látok a szobámból. Nekünk ezek mind-mind jó adottságaink.
Tehát vízparti szálloda.
Vízparti szálloda, panorámás szálloda, aztán a szálloda közvetlen környezetében legyen több aktivitási lehetőség, legyenek látványos dolgok, vagy éppen el tudjam tölteni a kis szabadidőmet akár egy kis vásárlással. Ugye nekünk ez az úgynevezett mediterrán udvarunk, ami a közforgalom előtt megnyitott. Itt számos kis üzlet van, kis butikok, kávézók, éttermek, nagyon hangulatos, és nagyon sokan választják ezért a szállodánkat, mert hogyha kilépek a házból, akkor is van körülöttem történés, és visszautalva a négy évszakos Balatonra, akár február 12-én is ebben ez a csoda.
Hogyha turizmus, ha szállodaipar, akkor ami mellett nem mehetünk el, az a vendégek visszajelzése, amire így utaltam is, hogy erről szerintem érdemes beszélnünk, hogy milyen visszajelzéseket kaptok, mennyire építitek be a működésetekbe ezeket a visszajelzéseket, és akkor azt gondolom, hogy érdemes az építőkritika és a kötekedés közti nagyon érzékeny határvonalról is beszélni, hogy te ezt hogyan látod, illetve hogyan dolgoztok, hogyan működtök.
Mi minden héten hétfőn értékeljük az elmúlt hetet sok szempontból. Ennek egy része a vendég elégedettség is, tehát a marketinges kolléga összeszedi az összes fórumon megjelent vendégértékelést. Ugye ma már nyilván nem papír alapon értékelnek a vendégek, hanem online, és egyrészt a különböző foglalási portálokon, a saját honlapunkon, és nem csak magunkat monitorozzuk, hanem nézzük a újon konkurenseket is, hogy náluk hogy változnak ezek a mutatók. nagyon-nagyon fontos minden terület számára, úgyhogy minden kollégám megkapja ezt az összegyűjtött heti értékelést. Részlegvezető kollégáim vannak, akiknek a vezetője az üzemeltetési igazgató, és ott minden egyes észrevétellel foglalkozni kell. Nyilván egyrészt a vendég számára is vissza kell jelezni, és nyilván magunknak is ebből építkezni kell. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért nagy titok nincs, hogyha valaki konzekvensen, következetesen igyekszik jót adni, és mindig azon a színvonalon, akkor ezt a vendégek meghálálják.
Felvetettem, hogy hol van a határ, a vendégnek mindig igaza van?
Igen, ez a törvény. A vendégnek mindig igaza van, és azt gondolom, hogy ha a vendég részéről megjelenik egy negatív észrevétel, akkor még ha mi úgy is érezzük, hogy ez kizárt dolog, akkor én mindig azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy az 50%-ában biztos, hogy van valamilyen alap, és ezen nem lehet túllépni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a vendéglátás az erről szól. Hogy
és a negatív kritikát megkezelni kell.
Így van. És tanulni belőle.
Hogyha vezetői feladatok, akkor nekem még eszembe jutott az is, hogy ugye a vendéglátás és turizmus területén az egyik legnagyobb kihívás a munkaerő, a megfelelő munkaerő megszerzése, megtalálása, megtartása. Mennyire nehéz most a szakképzett személyzet és a magas színvonalú szolgáltatás biztosítása a piacon?
Ez egy nagyon komoly kihívás, most már hosszú-hosszú évek óta nagyon küzdelmes, hiszen ezt tudjuk, hogy ezen a területen óriási a hiány, és ugye hát ahogy nőnek ki a földből a szállodák, egyre több munkavállalóra van szükség. Nagyon nehéz a képzett munkaerőt megtartani, nyilván egy balatoni szálloda pedig különösen a téli hónapokban azért ezzel komolyan küzd, de mi már évek óta egy nagyon komoly, stabil csapattal dolgozunk, és mindig azt szoktam mondani, hogy 65-70, most már majdnem magasabb a fix dolgozóinknak az aránya. Az a 20-25-30% az azért folyamatosan mozog, ott azért mindig oda kell figyelni, nagyon sok pénzt kell költeni toborzásra, és hát nyilván a munkaerő kölcsönzőket is igénybe kell tudni venni. Ugye ma már nagyon sokan dolgoznak harmadik országbeli munkavállalókkal. Mi 2020-ban kezdtünk ukrán munkavállalókkal, még mindig ott vannak nálunk, úgyhogy jól érzik magukat azóta is. Harmadik országbeli, az pedig most először, mint említettem, a indonéz masször kolléganő. Nekünk nagyon sok helyi és környékbeli munkavállalónk van, és van olyan kollégám, aki 2007-ben csatlakozott hozzánk, és 2006-ban nyitottunk.
Most említetted, hogy azért sok minden változott az elmúlt időszakban. 2020 márciusában ugye indult a COVID, jött egy hosszabb pandémiás időszak, ami azért eléggé megtépázta a szektort. Ebből ti azért ki tudtatok jönni, én úgy látom. Mi volt a kulcsa?
A kulcs az volt, hogy ebben azért mindig azt kell, hogy mondjam, hogy mindenben kell, hogy legyen 50% szerencse. Tehát mi akkor készítettük elő a kisfaludi programot. És a kisfaludi program elkezdődött 2019-ben nálunk, amikor elkezdtük a szobákat felújítani, és ugye 2020 márciusban kellett először bezárni. Ez kvázi azt kell, hogy mondjam, hogy mi ezt arra használtuk fel, hogy felújítottuk a szobákat és a köztereket. A kollégákat nem küldtük el, mindenkit megtartottunk, és mindenkinek igyekeztünk valamilyen úton, módon munkát biztosítani, akár éppen a felújításban, vagy éppen valamilyen más területen, és aztán jött ugye a második zárás, és még akkor is folytattuk a felújítást. Úgyhogy amikor már meg lehetett újra nyitni, akkor mi egy teljesen megújult szállodával nyitottuk.
Tehát építkezésre használtátok ezt az időszakot, és hogyha nem COVID, ami nekem még eszembe jut, ugye a gazdasági változások, az infláció, az energiaköltségeknek az emelkedése, tehát sok minden hatással van a vendéglátásra. Milyen stratégiával igyekeztetek ezeket a újabb és újabb nehézségeket megoldani?
Ilyen nagyon komoly költségtényező a mi üzemeltetési költségeink között az energia, tehát az áram és a gáz és nyilván a víz tehát óriási részét képezi a költségeknek. Egy pár évvel ezelőtt szerencsénk volt, mert hosszú távú rögzített fix gáz és áram szerződéseink voltak, tehát amikor már megvolt az úgynevezett boom, akkor mi még mindig nagyon alacsony tarifával tudtuk vásárolni az energiahordozókat. azokat, aztán nyilván azok a szerződések lejártak, és onnantól kezdve pedig őszintén mondom, napi szinten monitorozom a költségeket, tehát ettől nem tudok elszakadni. Napi szinten nézem, hogy hol és mi az, amivel foglalkozni kell. Nagyon tudatosan oda kell figyelni a gazdaságos üzemelésre, nyilván a fűtésre és az egyebekre. Ettől nem lehet eltérni, ez csak is így lehet, azt gondolom. Jól csinálni, hatékonyan.
Egyébként van a munkádnak kifejezetten szeretem és nem szeretem része?
Hát,
ha így kulisszatitkokat is elárulhatunk.
Én amit nagyon szeretek, az a marketing. Imádom a marketing. Ugye nyilván ez a fő szakmám, úgymond, annó én ezen a területen is végeztem. Tehát a marketinget nagyon szeretem, ebben nagyon benne vagyok napi szinten, tehát én itt nagyon közösen a kollégákkal végzem a marketing teendőket. A számviteli oldalt azt nem annyira kedvelem, azt szívesen hagyom a gazdasági igazgató kolléganőmre, de ezt is vinni kell, de nem a kedvencem.
Említetted, hogy Balatonfüred nagyon fontos szerepet tölt be az életedben. Mit jelent neked balatonfüredinek lenni?
Hát nekem Balatonfüred a minden, tehát azt gondolom, hogy én egy igazi lokálpatrióta vagyok, én Balatonfüredet egy csodahelynek tartom. Mindig azt mondom a gyermekeimnek is, hogy mi egy kis rózsaszín burokban élünk Füreden. Fürednek a természeti adottságai egyedülállóak, tehát a víz, a hegyek, az a gyönyörű régi városrész, imádom, óriási híve vagyok a füredi hagyományoknak, ha csak mondjuk az Annabelt említem meg, én nagyon-nagyon szeretek ebben a közegben élni, és ott tevékenykedni a városomért, hogy minél sikeresebb legyen.
Említetted a gyermekeidet, 25, illetve 16 és 16 évesek, mert hogy a kisebbek ikrek. Három gyerekes édesanyaként nyilván most már ugye nagyobbak, egy picit biztosan könnyebb. Ha visszatekintesz, milyen nehézségekkel járt gyerek mellett vezetői pozícióban dolgozni? A gyerekek mellett.
Igen, mindig azt szoktuk mondani, hogy mi nők arra képesek vagyunk, hogy egyszerre több felé tudunk koncentrálni, és egyszerre több mindent tudunk irányítani. Nyilván azért őszintén mindig az ember azt tapasztalja, hogy ha az egyikben van benne 100%-osan, akkor a másik az egy kicsit sérült. Tehát állandóan ez a mérleg.
Ilyen libikóka.
Ez a libikóka, hogy mindenhol ott legyél, és közben ne legyen folyamatosan lelkismeret furdalásod, hogy úristen, valamelyik részt elengedtem. Én hoztam egy döntést akkor, amikor a gyerekeim megszülettek, ugye az ikrek, kvázi ott a szállodanyitás környékén születtek, a nagy meglepetés volt, hogy 2006-ban megnyitottunk, és 2008-ban nekem ikreim születtek, hogy én csak hétközben dolgozom, és hétvégén nem, és én 4 órakor gyakorlatilag hazamegyek, és ezt úgy tudom csak megtenni, hogyha egy jó hátteret építek fel, és fog tudni hátulról működni mögöttem a szervezet, de a gyerekek, a család az mindent visz.
Igen, mert hogy az a szektor vagy szegmens, amiben dolgozol, dolgoztok, az 0-24-es.
Így van.
Tehát, hogy emellett nem lehet elmenni, ennek akkor is működnie kell, amikor ott a család, és ez rengeteg kihívással jár. Hogyha még szakmázunk egy kicsit, akkor több elismerést, díjat is kaptatok. Mit jelentettek ezek neked, illetve melyik esetleg, amire kifejezetten büszke vagy?
Hát én nagyon fiatalon már szerettem részt venni a közösségekben, a közösségért dolgozni, nekem ez mindig valahol az életem része volt, és megalapítottuk annak idején Balatonfüreden a úgynevezett Magyar-Német Testvérvárosi Egyesületet, a Balatonfüred-Germeringi Testvérváros Egyesületet, ez egyébként München kis elővárosa, és én abban voltam egy vezető pozícióban, és nagyon sokat dolgoztam azért az egyesületért, és maga Germering város tüntetett engem ki, és egy bronz elismeréssel a Germering városért kitüntetést kaptam. Nagyon fiatal voltam, még nagyon jól esett. Aztán nyilván a maga a vállalkozásunk Balatonfüreden a Silverbridge 2002 Kft-vel kezdtünk, az kapott egy szép városi elismerést, és aztán közben jöttek a szállodát érintő elismerések, World Travel díjak, Magyar Turizmus Minőségdíjak. Most például az iparkamarában tevékenykedek nagyon szívesen, országos küldött vagyok, és segítem a kamara munkáját. A tapasztalatommal a turizmusban szerzett.
De hogy ezek jó visszajelzések.
Igen.
Amik visznek előre. Beszéltünk arról, hogy nagyon fontos a konkurenciát, a szakmát figyelni, és figyeled is, de egy szállodaigazgató mennyit utazik akár belföldre, akár külföldre?
Hát ha megteheti, akkor utazzon sokat, mert azzal nagyon komoly tapasztalatokat lehet szerezni, és én megmondom őszintén, hogy ez amúgy is feltölt, és én imádok utazni, és nagyon sok szállodában jártam már, és sok olyan turisztikai desztinációban, ahonnan igenis hoztam el jó tapasztalatokat.
Tehát mindegyik egy kicsi study tour.
Ez így van. Minden egyes családi utazás az kvázi egy study tour. De azt gondolom, hogy ez jó, mert hiszen ez előre visz.
De nem is törekszel arra, hogy ne szakmázva utaz. Tehát nem. Felmész egy szállodába, akkor nem akarod kizárni, hogy én most itt csak vendég vagyok. Nem lehet.
Nem lehet. Abszolút nem lehet. Ez nyilván az ember életének a része, úgyhogy nem feltétlen úgy tanulmányozom azok egy étlapot, hogy mit fogok választani, hanem azt nézem, hogy milyen újdonságokat kínálnak éppen, vagy akár egy masszázs kínálatban azt nézem, hogy milyen új trendek vannak, és hát még sorolhatnám.
A COVID kapcsán megismertük azt, hogy nem feltétlenül lehet nagyon hosszú távra már előre tervezni, de szerinted mennyire kell és mennyire lehet a szállodaiparban előre tervezni most?
Én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen az embernek a fejében egy hosszú távú terv, mert az alapján lehet csak stratégiát felállítani és fejlődni. De a COVID megtanította, hogy bizony minden terv bekerülhet úgymond a sűjesztőbe, hogyha jön egy olyan rettenet, mint a COVID volt, de ezt is megtanultuk. Tehát Isten őrizzen, hogy újra egy ilyen szituációba kerüljünk, de a tapasztalás az nagy úr, úgyhogy kell, hogy egy vezetőnek legyen vész forgatókönyv a fejében.
És rugalmasnak kell lenni, nagyon rugalmasnak. Milyennek látod, illetve milyennek várod a 2025-ös évet? Akkor nézzünk közelebb.
Szép volt a 23-24, tehát volt egy szép emelkedés, mind a vendégészakák számában, mind pedig az árbevételben. Most január, február a megelőző év ugyanezen időszakához képest is tudott még tovább fejlődni vendégészakában és árbevételben. Egy dologban viszont nem, az pedig az átlagár. Tehát az átlagárban már csak éppen, hogy elértük a tavalyit, tehát 99%-os. Ez azt mutatja, hogy árérzékeny a piac, és erre kell nekünk most felkészülni, és szerintem ez fogja meghatározni az egész évet. Tehát lesz érdeklődés, lesz vendégészaka szám bővülés, de ugyanazzal az árral nem feltétlen fogunk tudni kalkulálni, mint amivel számoltunk 2025-re.
Tehát akkor lesznek, illetve vannak kihívások. Mi van még a bakancslistádon? Mert onnan indultunk, hogy volt egy nagy álmod, amit sikerült megvalósítani.
A bakancslistám az most szeretném a gyerekeimet a két kicsit is a megfelelő pályára állítani, tehát privátin én erre készülök, hogy ők is azt a szép karriert vigyék, mint a nővérük, rájuk nagyon fókuszálok most. Egy kicsit lehet, hogy szeretnék kevésbé stresszesen élni, tehát most szeretnék egy kicsit könnyebb életet. A közösségben viszont szeretnék tovább is tevékenykedni, és hát a szállodával és a szállodán kívül is még nagyon sok fejlesztési lehetőség van a fejemben, fejünkben, egészen konkrétak is, úgyhogy azokat pedig szeretnék megvalósítani.
Így legyen, köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Rádóczi Andrea, a Balatonfüredi Hotel Golden Lake Resort tulajdonos igazgatója volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.